Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgasson meg a keresztény gyülekezet Isten igéjét, üzenetét advent első vasárnapján, Jeremiás könyvéből a 23. fejezet 5. versétől a 8. versig a következőképpen. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor igaz sarjat támasztok Dávidnak. Olyan királyt, aki bölcsen uralkodik, jog és igazság szerint jár el az országban. Az ő idejében szabad lesz Júda. Izrael is biztonságban él, és így fogják nevezni az Úr, a mi igazságunk. Eljön majd az idő, így szól az Úr, amikor nem azt mondják többé, hogy él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket, és a maguk földjén fognak lakni. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egy vagy két évvel ezelőtt, talán éppen egy ilyen adventi időszakban, nem emlékszem pontosan, tettem ki magamnak a papi padra ezt a kis képeslapot, amelyre az van írva, hogy az Úr közel, e világ urai jönnek és mennek, a történelem s a múló idő elnyeli őket, de a mi Úrunk uralma örök, és ő visszajő. Advent lényegében ezt a fő üzenetet hordozza magában. A mi Urunk jön és visszajön. Ő az igazi király éppen ezért. Viszont tudomásul kell vennünk azt, hogy amíg ő véglegesen trónra kerül, megelőzi néhány egyéb uralkodó, akik jöttek, mentek, jönnek, mennek. És éppen ezért tudnunk kell azt is, hogy mivel az igazi király Jézus fenyegeti az ideiglenes uralkodókat az, hogy kicsit Istennek képzeljék be magukat, hiszen maga Isten állítja magára, hogy ő a király, Izraelben is így indult az első királynak a választása. Isten nem gondolta, hogy ez jó ötlet lenne, de végül is engedett a népnek. De nyilván a király is akkor töltheti be a hivatását megfelelően, hogyha alárendeli magát az igazi királynak. Éppen ezért fenyegeti minden időben az uralkodót, a vezetőt, az, hogy torzuljon, könnyebben torzuljon a személyisége, mint egyéb halandó embernek, vagy fenyegeti az a veszély, hogy fölébe emeli magát azoknak az erkölcsi értékeknek, amelyeket ő maga hozott, ahogyan foglalkoztunk valamelyik bibliaórán Dáviddal, aki fölébe helyezte magát ezeknek az erkölcsi értékeknek, és így vétkezett Becsabéval, és ölte meg annak a férjét, Úriást. Jeremiás egy nagyon feszült politikai helyzetben lett próféta, vállalta a prófétai küldetést Izraelben, Júdában. Vállalta ezt a prófétai küldetést, bár többször, amikor tapasztalta a prófétai szónak hiába valóságát, akkor gyakran megbánta ezt, perlekedett Istennel, hogy miért tette ezt vele, miért varta a nyakába ezt a nehéz küldetést. Jeremiás 627-ben lépett fel, abban az időszakban, amikor Asszíria elfoglalta Izrael, tehát az északi ország részt, a déli ország résszel már nem igazán bírt, annak idején volt, hogy megtámadták, de aztán pestis járvány ütött ki az asszír seregben, ezért vissza kellett, hogy vonuljanak. De lényeg az, hogy Ennek ellenére Júda is vazallusa lett Asszíriának, adófizetőjévé vált. Aztán később Asszíria tovább erősödött, és végül még Egyiptomot is elfoglalta, és ennek az is lett a következménye, hogy az asszír vallást is kénytelenek voltak, és átvették az izraeliek. Így vallás erkölcsileg is lesüllyedtek, például Moloknak, az ég királyának áldozták elsőszülött fiú gyermekeiket, elsőszülött gyermekeiket. Politikailag hol ide, hol oda, hol ehhez az oldalhoz, hol ahhoz az oldalhoz húztak, mindig attól függően, hogy hol látták a nagyobb erőt. Ez úgy van, ahogy a ma is így tapasztaljuk. Hol látja a kiutat egy politikus, egy vezető? Úgyhogy amikor azt látták, hogy az asszírok az erősek, akkor az asszírokhoz húztak. Amikor úgy látták, hogy Egyiptom az erősebb, Nékó fáraó, akkor Egyiptomhoz húztak. Persze aztán kétségbe estek, amikor Asszíria legyőzte Egyiptomot. Most mi lesz velünk? És hát persze, ugye a büntetés nem maradt el, a legjobb módú polgárokat hurcolták el Babilonba, Júdából. Jeremiás erre a magatartásra mondja azt, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. És ezért figyelmezteti a népet, Jeremiás 7-ben olvassuk, hogy jobbítsátok meg útjaitokat, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok. A templomról van szó. Milyen érdekes, az ember úgy gondolná, hogy hát ez az én döntésem az, hogy bejövök-e a templomba, részt veszek-e az Isten tiszteleten, vagy sem. És Isten azt mondja, ha megjobbítjátok útjaitokat, akkor megengedem, hogy itt legyetek. Nem csupán a mi döntésünk ez, hogy itt vagyunk, hanem Isten engedi meg. Van egy szellemi háttere minden történésnek. Vagy hogyha valaki nem jön, mert azt mondja, hogy neki nem fontos, közömbös, vagy megharagudott valakire, és azért nem jön, ez nem csupán az ő döntése, hogy most nem akarok jönni, nem engedi Isten. Amikor feláldozták az asszír kultusz szerint elsőszülött gyermekeiket Moloknak, az ég királyának, az sem csupán emberi megokolás volt, hanem a gonosz szellemiség foglyulejtő ravassága. Hasonlóképpen mondhatjuk azt, hogy amikor Magyarországon, tudjuk, az elmúlt évtizedekben 6 millió magzatot áldoztak fel anyaméhen belül, nem Moloknak, más egyéb isteneknek, pénznek, kényelemnek, ki tudja. Azt sem csupán szociális és egyéb, ott sem csupán szociális és egyéb okok vezettek ezeknek a kis pici magzatoknak az elpusztításához, hanem a gonosz fogságába esett, vergődő lelke, kétségbe esett segélykiáltásai voltak ezek az áldozatok. Azok az uralkodók, akik Istennek képzelik magukat, mindig is áldozatot kívánnak. Újabb és újabb terheket rónak. És azért nem tudják igazából megoldani a bajokat, mert ezek ellentétben állnak a saját érdekeikkel, a saját pénzügyi elképzeléseikkel, anyagi érdekeikkel. Gyakran mondjuk azt, hogy a pénz nagy úr. Gyakran irritális ez a kifejezés engem, bár azt gondolom, mindannyian rábólintunk, hogy így van. A pénz nagy úr. Irritálni azért irritál, mert tudom, hogy az az úr, aki jön adventben, sokkal, de sokkal nagyobb. De minden esetre ebben a világban a pénz nagy úr. És éppen ezért sohasem fogja tudni megoldani egyetlen kormány sem azt, hogy komolyan támogassák például mondjuk a dohányzás csökkentésére irányuló prevenciót, hiszen nem érdeke az, hogy kevesebb pénz folyjon be a jövedéki adóból. És nem érdeke az, hogy több ember érje meg a nyugdíjas kort. És nem érdeke az, hogy tovább élvezzük a nyugdíjas időszakot. Hiszen az pénzbe kerül. Az sok. Most már nagyon jól tudjuk. Vagy nem érdeke az sem, hogy támogassa a gyermekes családokat, mondjuk nem érdeke az, hogy ne vonjon el mondjuk 30 milliárdot a jövő évi gázártámogatásból. Mert minek? Hát a gyermek az első 20 évben csak viszi a pénzt. Nem érdeke, ahogyan olvassuk, majd vigyünk magunkkal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek a felhívásából, az, hogy kevesebb ember haljon meg a hideg miatt. Nem csak hajléktalanok halnak meg Magyarországon hideg miatt. Több százan halnak meg azért, mert nem tudnak fűteni. Vagy még mindig nem tudok magamhoz térni, évek óta tudom már, és mondom is a fiataloknak, amikor erről a témáról beszélgetünk, nem tudom még most sem elhinni azt, hogy hogy lehet akkora hazugságokat hirdetni, hogy hogyan lehet megelőzni az AIDS terjedését. Még mindig ugyanazt mondják, amikor 1991-ben volt egy HIV kongresszus Amerikában, ahol 800 szexológus jött össze, és megkérdezték ott ezeket a szakembereket, hogy hányan mernék rábízni magukat a gumiószerre, hogy az megvédi őket az AIDS-től. Senki nem emelte fel a kezét. Miért? Azért, mert a guminak a pórusai 5 mikron nagyságúak, míg a HIV vírusnak a mérete 0,1-től 0,3 mikron. Több mint 30-szor nagyobb a gumipórusa, mint a HIV vírus. Miért? Miért nem érdeke az államhatalomnak az, hogy az igazságot elmondja? Nem tudom megmondani. Talán azért, mert akkor el kellene ismerni, hogy a sokak által maradinak tartott keresztény értékek, az önmegtartóztatás és az, hogy egy férfi és egy nő egy életen át, csak ez a megoldás ebben a helyzetben. El kellene ismerni. Lehetséges, hogy ma Magyarországon a pénzkirály oltárán áldozza fel ez az ország a gyermekeit? Lehetséges, hogy a pénzkirály oltárán áldozunk fel sok mindent, mi magunk is, egészségünket, önmagunkat? Félek, hogy így van. De azt mondja Jeremiás, hogy jön egy olyan király, aki jog és igazság szerint uralkodik. És ennek a következménye lesz az, hogy Izrael és Júda, Isten népe szabadságban és biztonságban fogja magát érezni. Enélkül a szabadság és biztonság nélkül csak óhajtozás az életünk. Állandóan óhajtunk valami másra, valami újra. Hát, ha jövőre jobb lesz. Hát, ha 2010-ben jobb lesz. Hát, ha amikor felnőtt leszek, gondolja a fiatal, jobb lesz. Én nyugdíjas szeretnék lenni. Mondja más valaki, hát ha akkor majd jobb lesz. És akkor az eszembe vág, vagy a szívembe vág inkább Mel Gibson passziójának az a része, amikor viszi a Via Dolorosán Jézus a keresztet, és amikor nem bírja, akkor mellé küldik Cirénei Simont, aki átveszi, segít neki. De már nem csak a keresztet kell vinnie, hanem még Jézust is próbálja támogatni, mert már annyira legyengült a korbácsoltatásban, hogy menni teher nélkül is alig bír. És mivel biztatja Cirénei Simon Jézust? Azt mondja, már nem sokára ott leszünk. csak az embernek, a nézőnek a szívébe vág a kérdés, ott leszünk? Hát hol? Hol leszünk? Hol leszünk? Golgotán? A kivégző helyen? Miért adjon erőt ez Jézusnak, hogy már ott leszünk a Golgotán? Vagy miért adjon nekünk erőt az, hogy túl leszek már ezen is a gyermekkorom, felnőtt kor, nagy küzdelmein, nyugdíjas korba lépek, nem sokára ott leszek. Miért adjon ez erőt? Hát hol leszek, hogyha minden a hátam mögött lesz már? Hová jutok akkor? Miért ad erőt nekünk az igazi király Jézus? Azért, mert ő vállalta az áldozatot értünk. Mindent felvállalt, és viszi velünk a keresztet. Most ő az, aki viszi a keresztünket. Nem újabb adókat vett ki, hanem kifizeti elrontott, eltolt életünknek minden adósságát. És azt a tudatot ajándékozza nekünk, amit Pál apostol így fogalmaz meg a keresztséggel kapcsolatban a Róma 6-ban, hogy ti tehát azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, Jézus Krisztus által, és ez örökké tart ez az élet. Ez ad erőt. Ez adott erőt azoknak az embereknek is, akik egy 7-8 éve templomot építettek Vácon. Az elmúlt hétvégén, a luteránus megújulásnak egy csendes hétvégén vettünk részt, ahová meghívtuk vendégszolgálatra a váci baptista lelkészt is, és ő mondta el, nagyon jó volt a bizonyságtétele, amit megosztott velünk, mondta el azt, hogy a 90-es évek elején szűknek bizonyult a templomuk, és ezért elhatározták, hogy újat építenek. Nagyon sokan részt vettek ebben az újjá, ennek az újnak az építésében, fizikailag is, mint egy 150 milliós beruházás volt, amiből csak 10 millió volt a külső támogatás a részükre. Az összes többit a kis 130 fős gyülekezetnek kellett összeadakozni, és azt mondja, amikor elkészült az épület, akkor feltette a kérdést a gyülekezetnek, hogy emelje fel a kezét az, aki az elmúlt időszakban, amikor ilyen keményen kellett adakozni, gazdagabb lett. És kiderült, hogy egy csomó ember is jöttek, és elmondták, hogy hogyan alakult az életük, az anyagi oldala is. Elmondták egy csomóan, hogy kis házban éltünk, és nagyobbra tudtuk cserélni. Régi rossz autónk volt, újat tudtunk venni. Annak ellenére, hogy adakoztak, és össze kellett nagyon sok pénzt adniuk azért, hogy új templomuk lehessen. Isten megáldotta őket, de nem gondolom, hogy csak akkor áldja meg Isten az embereket, hogyha anyagi módon mérhető ez. Ugyanaz az áldás volt tapasztalható Müller Györgynek az életében is, aki tudjuk árvaházat alapított, és soha nem kért adományt az árvaház fenntartására, hanem teljesen rábízta magát Istenre. Megvallom őszintén, nem tudom ezt a hitet követni. De ő teljes mértékben rábízta magát erre az isteni gondviselésre, és tudta azt, akkor is megterítettek például a több száz árva gyereknek, amikor nem volt semmi, amit eléjük tehetnének. És nagyon gyakran megtörtént, hogy amikor megterítettek, utána állított be egy parasztember egy szekérrel, kenyeret hozott, minden mást hozott, és tudtak adni nekik. És azok az ápolók, akik ott dolgoztak, olykor megtették azt, hogy a bútoraikat lecserélték egyszerű bútorokra, azért, hogy azt a pénzt, amit ebből megspóroltak, az árvaház, a gyerekek fenntartására, táplálására költség. Ők materiálisan szegényebbek lettek. De Isten megáldotta őket gazdagon azzal az örömmel, hogy tudtak gondoskodni ezekről a gyerekekről. És azt gondolom, hogy ugyanígy nagyon sokaknak itt Nagytarcsán is erőt ad, az, hogy tapasztalják, hogy Jézus mindent odaadott értük nekik, és ez arra indítja őket, hogy ők is mindent Jézusnak adjanak. Hogy első helyen legyen számukra a gyülekezet. Akár szolgálatról, akár anyagiakról, bármiről legyen szó. És szerintem mi mindannyian, akik ezt átéljük, ugyanúgy másképpen mondjuk el a hitvallást, mint ahogyan Jeremiás is azt mondja, hogy megváltozik a hitvallás, hiszen a régi hitvallásuk ez volt. Azt mondják, eljön majd az, él az Úr, aki fölhozta Izrael fiait Egyiptom földjéről. Ez egy régi hitvallás volt. Azt mondja Jeremiás, eljön az idő, amikor nem ezt fogják mondani, hanem azt, hogy él az Úr, aki fölhozta, hazahozta Izrael házának utódait Észak földjéről, Asszíriából, és mindazokból az országokból, amelyekbe szétszórta őket. Azt mondja Jeremiás, eljön az idő, amikor már nem régi, több évszázados megtapasztalásokat fogunk emlegetni, hogy milyen hatalmasan cselekedett az Úr, hanem teljesen új és friss élményekkel leszünk tele. Én azt gondolom, hogy mi is így leszünk ebben az adventben. Nem csak azt mondjuk, hogy mekkora hatalmas tette volt Istennek, például a reformáció számunkra, evangélikusoknak, hanem elmondjuk azt is, hogy milyen hatalmas dolog az, hogy most a jelen pillanatok problémáiban reménységet adott, kihozott a kétségbeesésből, örök élettel ajándékozott meg. Ez a király jön. És ez a király ma is, nekünk is áldozatokat hoz. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Jézus királyunk, kérünk téged, uralkodjál rajtunk jog és igazságosság alapján. Köszönjük neked, hogy feláldoztad önmagadat, életedet. Mi is neked szeretnénk áldozni egész életünket. Segíts, hogy ezt megtehessük, hiszen az is a te kegyelmed. Ámen.